Folytatjuk az elemzést Csicsman Lászlóval, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Corvinus Egyetemnek a tanárával. A mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Rengeteg forgatókönyvről beszéltünk, hogy Irán és Izrael között milyen konfliktus kiszélesedés lehet. Volt egy közleménye egyébként az arab államoknak, kb. Egy 20 államnak, nem csak araboknak, hanem muszlim államoknak is, akik deeszkalációra szólítottak fel arra, hogy hát kezdjék el magukat mérsékelni a felek, bár már nem tudom, hogy egy ilyen diplomáciai felszólításnak mennyire van egyáltalán értelme, azért szimbolikus jellege nyilván van. Nagyon-nagyon tarthatnak a környébeli arab államok attól, hogy őket is valamilyen úton-módon belerángatják ebbe a konfliktusba, vagy egyáltalán hogyan vonódhatnak bele?
Hát ugye itt válasszuk külön az arab világnak a különféle területeit. Egyrészt van két ország, amely földrajzilag ugye Irán és Izrael között fekszik. Ez a két állam tulajdonképpen már az elmúlt öt napban valamelyes belesodródott. Azt lehet mondani, a területi szuverenitásukat megsértették az elmúlt napokban. Ez ugye Irak és Jordánia. Itt jöttek keresztül az iráni rakéták Izrael felé, illetve pontosan nem tudjuk, hogy Izrael milyen légteret használ a támadások kivitelezésénél. Iraki légteren biztosan keresztül halad, hiszen Irak jelezte az elmúlt napokban az ENSZ biztonsági tanácsa felé azt, hogy gyakorlatilag Izrael megsérti a légterét, és egyfajta játszótérként használja a katonai akcióihoz Irak és Jordánia területét. Ugye látjuk azt, hogy Jordániának fontos a stabilitás, kiemelkedett az elmúlt években, mint az egyetlen olyan állam a térségben, ahol stabilitás volt, most leálltak a légijáratok. Ugye tudjuk azt, hogy fapados légitárság szeptember közepéig nem indít Ammanba járatokat, ez gyakorlatilag azért nagyon komoly veszteség az ország számára. Irakban pedig, ahogy említettem, elindult egy fejlesztési projekt, nagy várakozások voltak azzal kapcsolatban, hogy az öböl kikötőiből indítani egy infrastruktúrális projektet, ez a Development Road projekt Törökország és Európa irányába, amelyen keresztül ugye például olajat lehetne szállítani. Hát nyilván ezek a geopolitikai rivalizálások és ezek a háborúk erről is szólnak, hogy megakadályozni bizonyos tervek megvalósítását. Most nyilván az arab államok másik köre az öbölben található, és itt elsősorban Szaúd-Arábia, az Emírsége, Katár a legfontosabbak. Itt ugye találat érte Izrael részéről azt az iráni gázmezőt, ami egyébként közös tulajdonban van Katárral, tehát a két ország osztozik rajta, és egyébként nagyon érdekes módon a katári oldalán ennek a gázmezőn amerikai befektetések vannak. Most értelemszerűen az iráni oldalt érte egyelőre a kár, de gyakorlatilag itt leáll a termelés, ez a világ legnagyobb földgázmezője jelen pillanatban. Az iráni oldal főként belföldi használatra termeli itt a gáz, tehát ez egy további hatása lehet mondjuk az amúgy sem jó állapotban lévő iráni gazdaságra. De ugye ez nem olyan könnyű ezeket kijavítani, hogyha találat ér, és itt van egy bizalom is ugye a gazdaságban, amely ha odavész, akkor más források után néznek, tehát ezek az országok szeretnének kimaradni ebből a konfliktusból, igazából nem céljuk az izraeli beavatkozás sem, de azt sem céljuk, hogy Iránnak katonai nukleáris fegyvere legyen. Ugye különösen itt az öböl térségében, az olajban gazdag államok is abban gondolkodnak, hogy nukleáris, egy civil célú nukleáris programjuk legyen. Ott egyetlen ország van, amelyiknek van, ugye ez az Emírségek. Az Emírségek olyan megállapodást írt alá Washingtonnal, hogy ezt nem hazai urándúsításra építi, hanem kívülről vásárolja ehhez az alapanyagokat. A szaudiak most már évek óta mondják, hogy ők, ha Iránnak van urándúsító kapacitása odahaza, ők is elindítanák ezt, civil célokra használva. Na most nyilván itt ezek a szempontok, amelyeket mérlegelni kell, de ezzel együtt mindenki szeretne ebből kimaradni, és gyorsan szeretné megoldani ezt a válságot. Fontos látni, hogy a szaúdiak is az irániakkal rendelkeznek most egy kommunikációs csatornával, 23 óta korábban nagyon rossz volt a két ország viszonya. Alapvetően azt lehet mondani, hogy erre épült végül is Izrael és az öböl államok együttműködés, hogy Iránt egy közös ellenségnek látják, látták fenyegetésnek, ez most azért nem teljesen így van, ez a fenyegetés percepció megváltozott, tudnak kommunikálni az iráni vezetéssel 23 óta, és éppen hogy megindult egy olyan folyamat, hogy Iránt is valamelyest integrálni a térségbe, mert gazdaságilag nélkülözhetetlen, ugye ezt célozták az amerikai-iráni tárgyalások is valamelyest, és hát végül is ebbe szólt bele Izraelnek a katonai akciója 5 nappal ezelőtt.
Gazdaságilag mennyire bírhatja ki ezt a csapás sorozatot Irán? Már korábban sem volt túl jó állapotban a gazdasága, hát ha más nem, a rendkívül magas infláció miatt.
Igen, és hát tegyük hozzá, hogy most is, amikor ott jártam 2 hete, dél és 2 óra között áramszünet van, hivatalosan előre bejelentett áramszünet, ugyanis komoly energiahiány lépett fel egy olyan országban, amely a világ egyik leggazdagabb országa energia szempontjából. Ez azt jelenti, hogy az iskolák 6 órakor kezdték a tanítást, vagy a közintézmények délben bezártak, és majd délután vagy este nyitottak ki. Tehát infláció, a szankciók, ugye munkanélküliség, tehát nagyon súlyos problémák vannak, és nagyon nagy szükség lenne alapvetően a technológiáknak az eljuttatására, amelyet igazából az Egyesült Államok, különösen az a Trump-féle üzleti szemlélet meg is célzott, hogy egy 90 milliós lakosságú országról beszélünk, és hogyha sikerül meggyőzően kezelni ezt a nukleáris problémát, akkor az Egyesült Államok számára idézőjelben egy aranybánya lehetne az iráni piac. Ráadásul azt le lehetne választani Kínától, hiszen azért az elmúlt években nagyon szoros kapcsolatok alakultak ki Kínával és Oroszországgal. Hát jelenleg ugye nem ebben a forgatókönyvben megyünk, ugye azt látjuk, hogy ma például nem nyitottak ki a bankok, az emberek ugye szeretnének pénzt felvenni, de tudjuk azt, hogy eleve korlátozott, hiszen Irán nem része a nemzetközi pénzügyi rendszernek a szankciók miatt, tehát például, ha európai turista oda megy, nem tudja a bankkártyáját használni, igazából nem lehet valutához jutni, és csak hogy érzékeltessen példaként az iráni valutának a romlását, de legutóbbi úton 50 euróért 270 millió iráni riált lehetett kapni, 100 000-es címletekben, ez úgy néz ki, az embernek a táskája teli van pénzzel, és gyakorlatilag az azért nem sok mindenre elég. Tehát ez az elmúlt éveknek a következménye. Éppen ezért az iráni középosztály hát luxus cikkekbe próbálta tartani a vagyonát, mondjuk luxus órákat vásárolt, amelyek megőrzik az értéküket, mert hát igazából az iráni riál az zuhant az elmúlt időszakban. Szóval egy nagyon súlyos gazdasági helyzet van. Lehetett látni tegnap, hogy az üzemanyag is kvázi korlátozott mennyiségben áll rendelkezés, ugye mindenki megtankolta az autóját, és mindenki élelmiszert vásárolt, hiszen végül is egy háború zajlik, tehát ez érthető is. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy gazdasági szempontból egy nagyon rossz helyzet van Iránban. Az, hogy meddig bírja, nyilván ez attól is függ, hogy meddig tart ez a konfliktus, és még milyen károkat okoz. Ha itt az olaj és földgáz készleteket még komolyabb kár éri, akkor gyakorlatilag akár hosszú időre leállhat a termelés az iráni vállalatokban. Irán ugye jelentős ellátója például Törökországnak energiával. Ugye sok helyre nem exportálhat a szankciók miatt. Törökország volt egy ilyen állam, amely felvett bizonyos dolgokat, és hát Kína volt ugye a fő vásárló egyébként, úgymond a fekete piacon, mert az Egyesült Államok ezt szankcionálta. Tehát ennek azért van egyfajta komoly regionális hatása is.
Említettük már az egyik szövetségesét Iránnak, Oroszországot, de most, hogy így szóba hozta Kínát, Kínának mi a hozzáállása legalábbis azok alapján, a nyilatkozatok alapján, amit eddig tettek ehhez a konfliktushoz? Nagyon érdekes volt például az, hogy az amerikaiak nem, ők viszont kimenekítették, úgy tűnik, Izraelből is a saját munkatársaikat. Tehát vajon mit tudhatnak a kínaiak, hogyha ennyire óvatosak?
Hát én azt gondolom, először is tisztáznék, hogy Kína számára azért a legfontosabb az a maga földrajzi közelségében található problémák, ugye a dél-kínai tenger, Tajvan kérdése, ez sokkal jobban izgatja Kínát, és azt látjuk, hogy közvetlenül nem szól bele az egyes konfliktusokba, viszont egy dolgot mélyen elítélnek a kínaiak, és ez pedig ezek a katonai beavatkozás, területi szuverenitás megsértése, úgyhogy a kínai nyilatkozat az éppen tegnap volt egy éles elítélő nyilatkozat, amelyben azt mondták, hogy Izrael megsérti a nemzetközi jogot, és felszólítják alapvetően az együttműködésre. Azt látni kell, hogy ennek az övezetés út kezdeményezésnek Izrael is a részese volt az elmúlt években. A Netanyahu kormány pragmatikus kapcsolatokat ápolt, legalábbis 2023-ig Kínával, és számos befektetés valósult meg, különösen az első szakaszban Izrael volt az egyik célpontja ezeknek a befektetéseknek, ugye a hajfai kikötőben is van kínai érdekeltség, tehát nyilván Kína számára is ez gazdasági károkat okoz, ugyanakkor nyilván Kína úgy látja ezeket a helyi konfliktusokat, hogy azoknak a végére, amelyekben ő nem szól bele közvetlenül, de végül is a nyugati világ befolyása meggyengül valahol. És ebből a szempontból hát a hosszú távú kimenet az pozitív lehet. Most nyilván Irán kiemelt volt Kína számára, egy átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötöttek, amelyet összesen 6 országgal írt alá Kína a Közel-Keleten, Irán ebből az egyik, és ugye a 6 szárazföldi útvonal ennek az övezetés út kezdem, az egyik az ugye Iránon harad keresztül, habár a kínaiak most inkább az úgynevezett középső folyósóba fektetik a nagyobb pénzeket, ez ugye Közép-Ázsián halad keresztül Iránt kikerülés úgy megy Törökország felé, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy az elmúlt 1-2 évben Irán nem volt nagy haszonélvezője ezeknek a kínai befektetéseknek, valószínűleg Kína is mérlegelt, hogy rizikós nagyon nagy összegeket befektetni, na de hát az egész Perzsőből térségében azért a legtöbb kikötő projektet az lényegében Kína viszi, ugye az ománi Dukum kikötőtől az emírségekben is vannak ilyen projektek, tehát Kína nyilván a biztonságban érdekelt, viszont nem fog beavatkozni közvetlenül ebbe a konfliktusba.
Izrael esetében gyakorlatilag 2 éve folyamatosan háborúzik az ország, kezdődött a gázai övezettel, aztán Cisziordánia, aztán Libanon, ahol elég gyors lefolyású volt ahhoz képest a háború, ahogy gondolta volna az ember. Egy kicsit néha Szíriába benéztek, ha más nem légierővel, de hát mondjuk szíriai területeket is foglaltak el a Golán fennsíkon, és hát most Irán. Gazdaságilag hogy bírja ki ezt Izrael?
Hát gazdaságilag az a helyzet egyébként nyilván érinti az izraeli gazdaságot, ez rengetegbe kerül, ugye leállnak, különösen mostani intenzív konfliktus idejére leállnak vállalatok, tartalékosokat hívnak be, viszont azért az izraeli költségvetés az elég kiegyensúlyozott volt ennek ellenére. Értelemszerűen most egy háborús időszak van, tehát azt gondolom, ha ez egyszer lezárul, akkor az izraeli gazdaság vissza fog térni a megfelelő mederbe, tehát én kevésbé az izraeli gazdaságot félteném, mint inkább ott is a lakosságot, hiszen azért ez pszichológiailag, hogy most már lassan 2 éve egy ilyen háborús helyzetben élni, és miközben úgy tűnik, hogy a háború első napján volt egy ilyen összezárás, hogy amely nyilván Netanyahu támogatása mellett és az Irán elleni akciók támogatása mellett álltak ki az emberek, de azért most már így az 5. napon megkérdezik azt, hogy na jó, de meddig fog ez tartani, és pontosan mi a célja, főleg, hogy azért Izraelben is egyre komolyabb civil áldozatok vannak, látjuk, hogy eltalálnak lakóépületeket is ezek a rakéták, azért a légvédelmi rendszer nem tud mindent elhárítani, ugye van, hogy egyszerre 100 rakéta jön, amit nem tud kezelni gyakorlatilag a különféle szintű védelmi rendszere Izraelnek. És hát ugye azért alapvetően itt van egy belpolitikai válság, amelyet Netanyahu általában úgy próbál megoldani, hogy újabb és újabb háborús frontokat nyit. De a pénteki beavatkozás előtti 1-2 napon az izraeli parlamentben vele kapcsolatban volt egy szavazás, itt egyébként a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetésével kapcsolatban a parlament feloszlatását követelték ellenzéki pártok. Ezt épp hogy megúszta ezt a szavazást, ez gyakorlatilag rá 2 nappal indult el ez a háború, tehát azt gondolom, hogy ez biztos, hogy erőteljes összefüggésben van az időzítés az izraeli belpolitikai helyzettel is. Ugye most Gázát egyébként egy másodlagos hadszíntérnek nyilvánította az izraeli vezetés, ahol most is zajlanak egyébként hadműveletek, tehát ne felejtsük el, hogy érdemben aktív hadműveletek zajlanak a gázai vezet területén is.
Arról nem is beszélve, hogy a figyelem most aztán abszolút az iráni-izraeli konfliktusra megy, az, hogy Gázában a civilekkel mi történik, hát arra a néhány cikk emlékeztet, hogy egyébként továbbra is óriási problémák vannak, sokszor segélyosztásnál vannak halálos áldozatok, arról meg nem is beszélve, hogy nyilván nagyon nehéz nyomon követni, hogy hányan halnak éhen, szomjan, vagy betegségben, vagy egyáltalán mi történik abban a zónában. És hát amit említette az izraeli miniszterelnökkel kapcsolatban, időről időre felvetődik az is, hogy hát ha leváltanák, ha új kormány lenne, hogy akkor vele mi történne valójában. Tehát kicsit olyasmi érzése is van az embernek, mintha ez fajta egy már ilyen előre menekülés lenne ez a háborús stratégia. Összességében, hogyha így nézzük az Irán és Izrael közötti konfliktust, említettünk különböző eseteket, hogy hogyan szélesedhet ez a konfliktus. A legdurvábbat nem említettük, ezt direkt gondoltam, hogy hagyjuk a végére. Mi van akkor, hogyha Irán úgy érzi, hogy őt nagyon-nagyon folytogatják, magára marad, de azért mondjuk kap technológiai segítséget, akár feketén mondjuk Észak-Koreától, akár Kínától, akár Oroszországtól, és egyszer csak úgy döntenek, hogy mégis bevetik bármilyen módra a nukleáris fegyvert. Ön ezt elképzelhetőnek tartja?
Hát rövid távon semmiképp sem, tehát hogy azért ez nem úgy megy, hogy egyik napra a másikra, tehát én azt gondolom, hogy Irán most nem rendelkezik ezzel a technológiai képességgel, sőt azt mondanám, hogy Iránban nem eldöntött az, hogy végigviszik ezt a katonai célú nukleáris programot a nukleáris fegyverig, azért az, hogy a 408 kg dúsított uránból atom töltet legyen, azért további technológiai fejlődése van szükség, és igen, nem zárnám ki egyébként az észak-koreai, orosz vagy kínai segítséget, ne felejtsük el, most is egyébként a busheri reaktor az orosz segítséggel működik jelen pillanatban, ez többnyire ugye az áramtermelése használják, de azért ez időt vesz lényegében időbe, és tehát az egy nagy kérdés, hogy Irán bele fog-e beállni. Nyilván abban az esetben, hogyha Irán nukleáris fegyverhez jut, az az egyetlen elrettentő erő egyébként az izraeli vagy akár amerikai katonai támadásokkal szemben. Tehát nekem egyébként meggyőződésem, hogy ennek a konfliktusnak a hatására kemény vonalasok megerősödhetnek Iránban, akik kifejezetten ugye szemben állnak az Egyesült Államokkal és Izraellel, és nem szeretnének tárgyalni, és valóban, mivel itt egy egzisztenciális fenyegetést látnak, visszavonhatják azt a jogi véleményt, amely azt mondja, hogy az iszlámra hivatkozva nem lehet nukleáris fegyvereket gyártani, alkalmazni és beszerezni, és ez esetben valóban elindulhat egy ilyen úton Irán, de ez hosszabb időbe telik, és nyilván Izraelnek és az Egyesült Államoknak és talán Európának is van egy-két szava ebben a kérdésben.
És az a legérdekesebb az egészben, hogy teljesen más indok miatt indult el, illetve egészen pontosan egy olyan indok miatt indult el a légicsapás sorozat Irán ellen, ami végül lehet, hogy maga a légicsapás sorozat okozza azt, hogy amellett döntenek magyarán, hogy nukleáris fegyvert fejlesztenek ki. Csak így záróakkordként az az izraeli vád, vagy sugalmazás, vagy hírszerzési értesülést beállított nyilatkozat, amit Benjamin Netanyahu mondott, hogy csak pár nap volt már, és lett volna nukleáris fegyverük, akkor ezek szerint ez egy légből kapott dolog.
Azt gondolom, ez így nem megalapozott, tehát, hogy nem tudjuk pontosan, hogy tehát azért, hogy pár nap, ezt így nem tudjuk pontosan megmondani. Itt Izrael úgy látta, hogy most jött el az a pillanat, és valóban van egy időtényező, ami lehet, hogy hetek, hónapok, de azért alapvetően, ha azt a helyzetet eléri Irán, akkor valóban nincs visszaút innen. De ne felejtsük el, hogy 2003-ban az Egyesült Államok abban a hitben avatkozott be Irakba, hogy Irak nukleáris fegyverekkel rendelkezik, és néhány év múlva kiderült, hogy nem rendelkezik, és ugye akkor megkérdezték Tony Blairt és George Bush-t, hogy akkor is beavatkoztak volna, ha tudják, hogy nincsenek nukleáris fegyverek, és erre az volt a válasz, hogy igen, mert meg akarták dönteni a Saddam rezsimet. Tehát itt nyilván nem csak az a ténykérdés, hogy mi van pontosan, hanem annak a percepciója, és az izraeli vezetés úgy látja, hogy ez egy egzisztenciális fenyegetés Izrael számára, és kedvező a geopolitikai helyzet, már pedig most azért az volt az elmúlt hónapok eseményei hatására, hát ezt használta ki az izraeli vezetés.
Csicsman Lászlóval beszélgettünk az elmúlt 20 percben a Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Köszönjük, hogy bent
volt. Köszönöm szépen a meghívást, viszont hallásra.
nem csak meghallgathatják, hanem újra meg is nézhetik ezt az interjút a Trend FM YouTube csatornáján. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották és látták, további jó rádiózást!